Kedves hallgatóink, a szabadságharc eseményeinek egy most ide érkezett szemtanújával folytatott beszélgetésünk következik. Hogyan történt Győr felszabadulása, milyen a közhangulat, mire számítanak a szabadságharcosok? Ezekről a kérdésekről folytat beszélgetést Lovas László.
Fiatalember, aki itt ül most velem szemben a mikrofon előtt, tegnap előtt még Magyarországon élt. Technikus, aki Győröt és a város környékén élte át a dicsőséges szabadságharc első napjait, és aki most kötetlen beszélgetés formájában próbálja érzékeltetni benyomásait és tapasztalatait. Azt sem tudja, hogy kivel és kinek a számára mondja el élményeit, és talán éppen ez teszi közérdekűvé közléseinek nyilvánosságra hozását. De talán adjuk át a szót a hazai vendégnek. Éppen arról kérdezősködtünk, hogyan is folyt le a győri politikai foglyok kiszabadítása.
Csütörtökön délelőtt már városban iszonyat volt a hangulat. Az emberek mindenütt nemzeti szintű kokárdában jártak. Egy politikai, hogy kapták ezt a kokárdát? Hát a kokárdát ilyen szépen csodálatos képen mindennél az állami áruházaktól, a papírkereskedésektől, ahol nemzeti szintű szavakot vagy panikot lehet fűzni, és tömegesen adták ki, nem fértek be az emberek az áruházba se például. Ez a hangulat aztán azt eredményezte, hogy formális tüntető tömeg alakult, amelyik ugye tart a magyar szavalókórusra, mondta, énekelték a Kossuth nótát, és nemzeti szintű zászlókkal tüntettek. A tüntetésnek az első célja volt az ugye, hogy a pesti események kapcsán a politikai foglyokat kiszabadítsák a ott lévő fogházból. Ez csütörtök délután történt.
Igen.
A tömeg a fogház elé is vonult azután, és követelt a politikai foglyok szabadon bocsátását. A válasz erre természetesen nemleges volt,
igen,
és amikor a tömeg fenyegetőnek kezdett föllépni, akkor az állósor belőttek a tömegbe, és ennek rögtön három halálos áldozata lett ott a helyszínen, majd a végén összesen rögtön meghaltak.
Igen. Mi történt azután?
Ezután a tömeg mégis ennek elejét belőttek a tömegbe, a kokházba kinyitottak és kiengedett a politikai foglyokat, majd elfoglalta tömeg tovább vonulva. Elfoglalták a városházát, megszállták a középületeket. A honvédség mindenütt egyértelműleg a rendőrséggel együtt. A felkelők mellé állott, a általában a szovjet felségjelvénynek a csillagot, a vörös csillagot, ugye, ami jelképezi tulajdonképpen az egész szovjet uralmat, azt látott gyorsasággal mindenütt leszették a várost. Bármilyen megnyilatkozási formában is volt az. A legkisebb szívtáblán a csillag szerepel, azt is levestették, levették a városháza tornyáról a csillagot, a városháza oldaláról a Magyar Népköztársaság címeit levették, mert abban is csillag van, és az is jelképezi azt, ugye, hogy szovjet uralom alatt állt az ország.
Szóval csak a politikai foglyokat szabadították ki.
A tömeg meglehetősen öntudatos volt, és mindjárt tudjuk azt, hogy a közönséges bűnözőknek nincs sok közük a felszabadítási harchoz.
Igen. Mondjak én, és azt is megmondotta az előbb, hogy választottak ilyen nemzeti tanácsokat. Hogy történt, nem fontos a neve annak a községnek, egy Győr melletti kis községben, hogy történt a választás? Hogy alakult meg ez a nemzeti tanács?
A nemzeti tanács teljesen demokratikusan alakult meg. Annyira már érett minden magyar vidéki gazdálkodó és általában a falusi lakosság, hogy tudja, mi azok a demokratikus követelmények, amivel egy választást meg lehet csinálni. Ez elsősorban az, hogy a választás titkos legyen, szabadon jelölhessék azt, akit a nép többsége akar, és ez így is történik minden, azt hiszem, megyezett ez a választás, ahogy őt megválasztottak. A választás teljesen titkos volt.
Azt hiszem, abban a községben határőrség is volt, ugye?
Volt egy határőr, kisebb őrs.
Hogy viselkedtek ezek?
Ezek igen fegyelmezetten, szintén parancsnok vezetésével gyülekeztek, sorakoztak, majd katonásan, rendezetten, egyszerre megfosztották a sapkájukat, a sapkájuktól letépték a vörös csillagot, és egy két ember előttük egy takaróval összeszedte, egy ilyen pokózban összeszedte ezeket a csillagokat, és elvitték hátra a szemétomba, és ott eldobták.
Igen,
ezek után kivitték a sima nemzeti szintű zászlót a tovanyra, és ők is mentek a tüntető falusi lakosság közé keveredve. Ők is ugyanazokat követeléseket hangoztatták, mint azok.
Igen. Most talán hallanánk valamit arról, hogy mi történt a szovjet helyőrséggel. Úgy tudom, Győrben volt egy nagyobb szovjet helyőrség.
Kérem szépen, jelenleg még sajnos meg is van.
Meg is van. Ezek hogy viselkedtek?
Kérem szépen, végig az első nap bevonultak ugyan a városba, megszállták a fontosabb utcákat. Azonban nem avatkoztak fel a küzdelembe, ha egyáltalán a küzdelemről lehet beszélni, hisz ettől az atrocitástól eltekintve fegyveres harcot nem kellett folytatni, hisz nem volt kiállam, mert az egész Győr városa egyértelműleg az összes úgynevezett demokratikus intézményekkel együtt, tehát honvédség, rendőrség, ugye, és
a honvédség is teljes egészében állt át.
Teljes egészében. És egy harcokról nem lehetett beszélni, mert olyan egyértelmű volt.
Az egyetemi ellenállás csak az AVH fejtett ki.
Az AVH fejtett ki ellenállást, abból ott is meg kell különni. Erős határon alatt kell húzni az AVH-n belül is. Mert is az a kék AVH-nak nagy részét sorozzák.
Igen.
Ezek éppen a magyar fiúk, mint a többiek. Ezeknél nem kellett semmiféle különösebb biztatást. Az AVH-nak az a része, ami fölül van és vezető réteg tisztek, ezek természetesen megpróbálták az ellenállást, azonban annak szomorú vége volt, mert tudomásunk szerint többet ugyanott a helyszínen, nagyon mert a földüldözött nép.
A honvédség az szóval teljesen a szabadságharcosok oldalán volt?
Ilyen szépen az első pillanattól kezdve. Tisztekkel együtt, ezzel nagyon feláldoztunk, hisz mindjárt tudjuk, hogy 10 év alatt ezeket a tiszteket a legteljesebb sztalini szellemben nevelték, és azt várták tőlük bizonyára, akik kérdezték őket, hogy egy ilyen kényes alkalommal helyt álljanak, és az ő eszméig érdekében végéket is vonják.
Ezután arra a kérdésre válaszol látogatónk, hogy melyek a nép követelései.
A legfontosabb talán sorrendben az a szovjet csapatok kivonulása.
Igen.
Másodszor az államvédelmi hatóság, tehát a párthadsereg felszámolása, amivel biztosítani lehet azt, hogy a magyarokra nem tüzelhetnek, mert más nem is tüzelhet. A honvédség alakulat az annyira a szabadságharc mellett áll, hogy az ilyet nem csinál. Tehát a két állósok a legveszélyesebb, pont azoknak a leszerelése jogos és indokolt követelés.
De és mi a választásokról nincs szó?
A harmadik pont az új választások kiírása. Méghozzá szabad választások, szabad és titkos választások kiírása. Az összes pártok indulásával. Ez egy olyan általános kívánság, ami előtt...
Mi a most általános kívánság?
Ez azt is bizonyítja, hogy természetesen tudatos és általános, azt hiszem a többi híreinkről is meggyőződhetek róla, és hogy általános azt is bizonyítja, hogy mindent az országban mindenki tudja, hogy a felkelő csapatok között nincs összekötetés, vagy legalábbis nagyon rossz, de a követelések azok minden ugyanazok. Ez azt bizonyítja, hogy a tömeg, tehát a lakosság, a magyarok minden tudatában vannak annak, hogy mik azok a végrehajtandó intézkedések, amik biztosítják azt, hogy egy polgári demokratikus államforma jöjjön létre. Ennek a legelső alapfeltétele a titkos és szabad választás természetesen.
Szóval egy kérdést tettem az előbb, azt mondta, az összes pártok részvételével. Mely pártokat ért a magyar közélemény az összes pártok alatt?
Kérem szépen, összes pártok alatt, aki pártot tud alakítani, az alakítson pártot. Az csak úgy fog tudni megélni, hogyha azt támogatják. Alakítson a kommunista párt is pártot, ha támogatókat talál. Nagyon kérdés az, hogy ha egy titkos és szabad választás van, mennyi támogatót fog találni a kommunista párt. A 48-as
időkben tudjuk, hogy 20-23% volt a rend, de ez 10 év után...
45-ös időre.
45-ös időre. Ez az évek, a 10 év után az évek arányával ellenkező irányba csökkenő tendenciát mutat, és nem hiszem, hogy a szabad választáson a lakosság 5%-ának a bizalmát tudnák élvezni. Azt is csak akkor, ha teljesen függetlenítették magukat a moszkvai vezetéstől, tehát egy önálló kommunista programmal lépnek föl. Gondolként erre, hisz mindegy nyugaton a szabad világban kommunista pártok működnek és szabadon működhetnek.
Igen.
Ugye? De nálunk a visszahatás olyan nagy, az élmények olyan szörnyű, hogy a kommunista név kimondására már egy olyan állatos ellenszenv bontakozik ki, ami nagyon kétségesít az ő választási eredményeknek a sikerességét.
Másik kérdés, hogyan ítélik meg Nagy Imrét?
Nagy Imre nevével indult a felkelés. Ő volt az a politikus, akit a magyarság 53-as programja után széles tömegében népszerű volt a mezőgazdasági begyűjtési adók a csökkentésével, a termelőszövetkezetek redukálásával, a túlzott iparosítási program normalizálásával, csökkentésével. Azonban ez a népszerűsége a felkelés első napjaiban már a múlt élet. Ő 2 perccel vagy 3 perccel a miniszterelnöki való megválasztása, esetben kinevezése, mert ezt tudjuk, hogy a politbíró nevezte ki, azt még semmiféle hivatalos fórum. Az a szokásos módon ment a miniszterelnöknek a kijelölés, az, hogy kiosztott egy cédulán megkapta, hogy ő a miniszterelnök. De hát ez rendben is van, hisz ez bizonyos mértékig már a tüntetéseknek is a követelése volt, hogy Nagy Imre miniszterelnök legyen. Azonban ő ezután kiadott egy proklamációt, amiben sakály volt, tehát létezett életre. Ez már egy népszerűtlen dolog volt. A statályunkban szerepelt az is, hogy a magyar kormány minden rendelkezésre álló erőt meg fog mozgatni, beleértve az orosz csapatokat is, hogy a felkelés letörjék. Itt mindenki megdöbbent, és arra gondolt, hogy nem egy hajt Gerő Gergőnek a pressziójára történt, Nagy Imre nevének csak a Nagy Imre a felhasználásával ez a kiadvány, illetve az orosz csapatok beavatkozásának a kérdése. És még máig is kétséges az, és kideríteni, hogy vajon Nagy Imrének milyen szerepe volt ebben az akcióban.
Nos, ugye ön vasárnap jött el. Hát vasárnapig mi volt a megítélés Nagy Imre szerepéről és Nagy Imréről?
Nagy Imréről általánosságban az a földfogás, hogy ideérnes a szabad választás. Tehát, hogy kevés politikus, kevés kommunista politikus van, aki pillanatnyilag ugye reálisan nézve a helyzetet, akiben egy picit is megbízanak. Nagy Imre a szabad választás megtartásáig valamiféle formulában maradhatna esetleg. Azonban a szabad választások egy elengedhetetlen követelmény. És az egész biztosan az ő kárára fog, és az ő állásának az elosztásért fog vezetni, hogyha egyszer szabad választást tudunk tartani.
Na most hogy ítélik meg az úgynevezett nemzeti kommunizmust, mondjuk a titoizmust?
A nemzeti kommunizmus egy nagyon népszerű, és egy igen kedvelt formula volt. Az első reménysugarat láttuk abban, hogy valamiképpen függetlenítsük magunkat a szovjetorosz rendszertől, és egyetlen lehetőség volt a nemzeti kommunizmusnak a behozatala. Ez követeléseiben már sok szimpatikus és a népnek tetsző dolgot mondott, független külpolitikát és egy normális gazdasági vezetést. Azonban ezt a reformot nem teljesítették akkori kormányzaton lévő kommunista vezetőink, és nem látták be azt, hogy az időszava és a fejlődés könyörtelenül halad és előrefelé halad. Éppen ezért ez a követelés, amit ha akkor teljesítenek, talán el tudja odázni ezt az egészet, úgy, ahogy ez Lengyelországban is történt. Azonban most már a vasárnapi helyzet az, hogy kommunizmusról egyáltalán hallani nem akarnak.
Semmilyen formában?
Semmilyen formában nem akarnak hallani. Ha ilyen hatalmas véráldozattal és ilyen szép eredményekkel halad egy a fölkelés, fölszabadító harc,
igazi, mindenkiben lassan, fokozatosan, napról napra kezd kialakulni és fölszabadulni az a sokáig elfolytott érzés, hogy mit is gondol tulajdonképpen igazából az a nép. Kommunizmust nem akarnak, szovjet családokat nem akarnak. Tehát a nemzeti kommunizmus sem ilyen formájában. Egy szabad választáson semmiféle nemzeti kommunizmus nem enged meg. Egy szabad választás polgári pártoknak a teljesen szabad és demokratikus ténykedéséből áll. És ott már akkor abban a pillanatban nem lehet nemzeti kommunizmusról beszélni, hisz akkor a szabad országgyűlés az olyan programot, illetve olyan törvényeket hoz, amit ne semmi természetesen semmi közül a kommunizmushoz nem lehet.
Na de most hallotta bizonyára azt, hogy Nagy Imre átalakította a kormányát, kijelentette, hogy tulajdonképpen ők a forradalom, ők is forradalom, és hát teljesítették a forradalom, és teljesítik a jövőben a forradalmi követeléseket.
Hát kérem szépen, Nagy Imre ezt bejelentette, hisz rádió sok mindent be lehet jelenteni, és eddig is az írott szónak és a rádiónak hitele otthon nálunk igen kevés. Mindenki csak abban hisz, amit saját szemével lát, meg tud fogni. Az, hogy ő azt mondja, hogy teljesítette ő a forradalmi felkelő követeléseit, az még nem elég. Azt be kell bizonyítani. És ő ebben, hogy követelte ezt, ő nem magától jött elő ezzel az engedménnyel, hanem a négy tömegek követelésére. Kénytelen volt ezt mondani. Azonban a jövőben is, hát csak akkor maradhat meg, ha egyáltalán erre lehet szó ideglenesen is, a teljes mértékben az összes követelést teljesíti. De ezt nem ő találta ki.
Most én hallotta az előbb, hogy egy új, szóval visszatérnek a 45-ös koalíció alapjaira. Mi a véleménye erről a lépésről?
Ki akar visszatérni a 45-ös?
Nagy Imre bejelentette.
Lehet, hogy Nagy Imre biztosítani tudja a szovjet csapatok pillanatnyi beleavatkozását. Lehet, hogy azt mondja, hogy visszatér a koalícióhoz. Azonban mindnyájunkban él a 48-as eseményeknek a emléke, amikor pontosan egy ilyen koalíciós kormányzat fönnállt, akkor a legcsúfosabb módon, a legravaszabb eszközökkel a koalícióból lassan saját uralmat kovácsolták össze, és azt később szovjet uralom segítségével is lépték. Tehát ezt a koalíciós rendszert a nép nem kívánja.
Na most mi a véleménye arról? A kormány felhívást intézett, hogy ő minthogy a forradalom győzött, mindenki szolgáltassa be a fegyverét. Már a Nagy Imre kormány leteheti ki a fegyvert a...
Kérem szépen, a szabadságharcosok a fegyvert nem fogják letenni. Addig ők a fegyvert ki nem adják, és nem adhatják ki a kezükből, míg a követeléseiket megvalósítva nem látják. Azt a praktikát csinálni, hogy most lefegyverezni mindenki, és utána megint előről kezdeni, ami volt, az nem lehet.
Aztán egy másik ilyen indítvány, illetve felhívás az volt, hogy az újonnan Nagy Imrék által újonnan megalakítandó, és pedig rendőrség, honvédség és hát a szabadságharcosokból megalakítandó nemzetőrségbe való belépést forszírozzák, illetve ezt a belépést felhívásokkal és egyéb módon propagálják. Mi erről a véleményem?
Nagy Imre neve nem biztosíték arra, hogy egy álcázott szabadságharcos hadsereget helyesebben egy olyan hadsereget csináljon és szervezzen, ami állítólag ugye az ő célkitűzéseinek megfelel. Nagy Imre erre nem biztosíték. A szabadságharcosok tudják jól, hogy miért harcoltak is. Azoknak nincs szükségük arra, hogy Nagy Imrének a vezetését.
Szóval mikor szabad letenniük a fegyvert?
A szabadságharcosok addig nem fogják a fegyvert letenni, addig, ami az összes követeléseiket nem keresik.
Na jó, de...
Legfőképpen a választásoknak. Még a szabadságharcosoknak borzasztó nehéz biztosítékot adni. Mert nálunk nem hisz senki semmiben. A biztosíték az, ha csinál valamit, ha tetteket mutat, és látják, hogy amit mondanak, azt végre is hagyják. Ígéretek be, az a világ elmúlt.
Ennek a megmozdulásnak, ennek a szabadságharcnak elsőben tényleg egy csomó egészen soha nem látott és soha nem tapasztalt sajátsága van. például az, amit az előbb mondott, hogy milyen tiszta fosztogatásokról, rablásokról, vagy közönséges bűncselekményekről volt hallott valami?
Kérlek szépen, ilyenről szó sem lehetett. Még arról sem lehetett szó, a nép annyira érett volt, még a legkisebb községekben is, hogy még azok ellen is elítélték a megtorlást, akikkel szemben jogos lett volna. Azonban ha jogos megtorlás van, az csak úgy képzelhető el, ha törvény előtt kell felelnie, ahol szabadon védheti magát, és olyan cselekményekért, amik a normális polgári rendszerű bűncselekmények számítanak.
És az oroszok önként gondolja, hogy ki fognak-e menni? Lehetetik azt, mint vesztési otthontól, vagy egyéb okoké?
Hát kérem szépen, borzasztó nehezen lehet elképzelni. Borzasztó nehezen lehet elképzelni, hogy ők önként kimenjenek. Ilyen talán még az egész történelmében nem volt, hogy ők valahol már önként. Most sem azokat, hogy nem avatkoznak be, ezt sem önként csinálták még eredményben. Mert olyan helyzet elé voltak állítva, ahol nekik ezt kellett cselekedni, nem volt más választásuk.
Miért?
Azért, mert le lehet kipuskázni, és bele lehet lőhetni tankokkal emberekbe, és nem lehet 1000 embert ölni, és nem lehet 2000 embert ölni esetleg. De 10 millió embert a mai világpolitikai helyzetben nem lehet megölni. Meg lehetne ölni, hogy azok valahol kérdezik, az ural mögött egy elszigetelt törzs lenne. De jelenleg körülmények között Magyarország már nem elszigetelt. Tudja, hogy figyelembe kísérje az egész világ szemet.
Hallgatóink, Lovas László egy most érkezett magyarországi szemtanúval folytatott beszélgetést a szabadságharc eseményeiről. Informátorunk arról számolt be, hogyan történt Győr felszabadítása, milyen a közhangulat, és hogy mire számítanak, miben vagy kiben bíznak a szabadságharcosok. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.